adatok elemzése is. A Veszprémi Pannon Egyetem mérnöki laboratóriumaiban jártunk.
A Hely! Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Hajnaltáj. A műsorvezető
Balogh Tamás.
5 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Május 13-a szerda van, ma van Szerváca, a második fagyos szent napja. A néphagyomány szerint még pongrác gyakran hoz hirtelen hideget, addig Szerváca a legfagyosabb lehűlést okozza, ezért is várták a gazdák Bonifác napját, aki végre lezárja a hideg időszakot, és reméljük, hogy ez meg is történik holnap. Nézzük, hogy mivel foglalkozunk a mai Hajnaltáj első fél órájában. A csatornák nem szállítanak vizet, így tovább apadnak a nyírségi víztározók.
Ezekből az öblözetekből egyszerűen eltűnt a talajvíz és a beáviz, tehát nincs utánpótlása ezeknek a tavaknak.
A rohodi és a vaja tavak már teljesen kiszáradtak, most leginkább a császárszállási víztározó sorsa foglalkoztatja az embereket. Aztán újabb nyugat-dunántúli városról derült ki, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak közterületeken.
Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke.
Lezárt utcák, parkolók és közterek, a vizsgálatok pedig tovább folytatódnak, részletek hamarosan. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. Gondolták volna, hogy egy méh átlagosan 24 km per óra sebességgel képes repülni, és egy-egy begyűjtő út körülbelül 35 percig tart, amelynek 70 mg nektár az eredménye. Vagyis kicsit utána számolva kiderül, hogy körülbelül 2 millió virágra van szükség egy kilogramm méz elkészítéséhez. Tehát fontos, hogy minden egyes csepp mézet használjunk fel, ahogy nagymamám mondta, ne maradjon a kanálon. Pláne ha akácmézről van szó. További érdekességek a hangtár adásából.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Akátos úr, ha végig megyek rajtad én.
Egy méh körülbelül egy forduló alatt 45-50 mg nektárt képes begyűjteni. Hatalmas munkát végeznek, hiszen a méhész akácpergetési időszakban akár 25-30 kg-ot is elvehet a kaptár folyékony aranyából.
Az alföldi akácosok után az erdős hegyeket népesítik be kaptáraikkal a vándorméhészek.
A zöldségek, gyümölcsök és takarmány növények nagy része beporzó rovarok munkájának eredményeként kerülhet az asztalunkra. A beporzásban a házi méh az egyik legnagyobb segítségünk.
A szorgos méhek napkeltétől napnyugtáig hordják a nektárt a virágokból a kaptárakba. A vándortanyákon mozgalmas az élet.
Magyarországon körülbelül 20 ezeren méhészkednek. Zajácz Edit osztályvezető, Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ, Haszonállat Génmegőrzési Intézet, méhészeti és méhbiológiai osztály.
Több mint 1 200 000 a hazai méhcsaládoknak a száma. Európában a második helyen állunk a méhsűrűséget tekintve. Ez olyan 12-13 méhcsaládot jelent nézetkilométerenként.
A méhek 5 kilométerre is képesek úgy eltávolodni a családtól, hogy onnan még visszatalálnak. A kaptárban precíz munkamegosztás folyik.
Minél közelebb van a mélegelő a kaptárhoz, vagy a méhcsaládhoz, annál többet tudnak fordulni egy nap, annál több nektár tudnak begyűjteni.
Vannak felderítő méhek, amelyeknek az a feladatuk, hogy felkutassák a jó minőségű és jól begyűjthető nektárral rendelkező növényeket. Ha sikerrel járnak, akkor tánccal igazítják útba a társaikat.
Abban az esetben, hogyha a kaptárhoz képest a mélegelő 100 méteren belül van, akkor körtáncot járnak a méhek. Hogyha pedig 100 méteren túl található meg a kaptárhoz képest a mélegelő, akkor pedig riszáló táncot járnak. Ez a riszálló tánc, ez úgy néz ki, mintha egy 8-as járnának a méhek, és a 8-as átlós vonalában riszálják a potrohukat. A a méhek nagyon válogatnak a virágok között, mégpedig az szerint, hogy a nektárnak milyen a cukortartalma, a méheknek nagyon jó az ízérzékelése, 30 féle cukrot meg tudnak különböztetni, míg az ember csak 8 félét.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 8 fokos a hajnal, még Grazban 2 fokot mértek. Pozsony 7 fok, Kassa borult idő és 8 fok. Kolozsvár 11 fok, Arad zápor eső esik és 7 fokos a hajnal. Újvidék 7 fok, Zágráb 3 fok, Ljubljana 4 fok, Csíkszereda erősen felhős idő van és 8 fokos a hajnal. 3 perc múlva 4:06, ez továbbra is a hajnal tájadása. Agroturizmusra fel címmel vállalkozásfejlesztő és közösségépítő roadshow-t indítottak. Az országos 10 állomásból álló programsorozat vidéki mikro- és kisvállalkozásoknak, különösen az agro- és ökoturisztikai, valamint mezőgazdasági szektorban működőknek szól, és lehetőséget biztosít a kapcsolatteremtésre és a fenntartható agroturisztikai modellek megismerésére is. A konferencia sorozat első eseményét Noszfajon rendezték, Pilisi Csenge riportja.
Az erdőnek az alapanyagait is begyűjtjük, a vadon termő növényeket, és felhasználjuk szezonálisan.
Varga Henriett, az Ehető Erdő program vezetője.
És eljött egy olyan pont az életünkben, amikor azt láttuk, hogy szükséges kivinni a forráshoz egyébként a vendégeket. Mellettük indul a Lilafüredi Állami Erdei Kisvasút. Szerveztünk egy erdélyi gasztroexpress túrát, ami most már rendszeresen megy, havonta egyszer, ami arról szól, hogy kivisztük a vendégeket az erdőbe, és ott az erdész megmutatja és megkóstolhatják közelből a vendégek ezeket a növényeket. Utána pedig visszajöhetnek az étterembe, tehát adunk egy 4 fogásos menüsort, és igazából itt teljesedik ki az élmény. Ma ezeknek az élmény alapú és az élmény központú kapcsolódásoknak van kereslete.
Hogyan lehet összekötni a helyi értékeket, a turizmussal, hogyan lehet mindazt bemutatni, ami mondjuk egy településre jellemző? Balogh Barbara, a Noszfai Nomád ügyvezetője és tulajdonosa.
Nekünk ez mindig egy nagyon fontos szempont volt, hogy ne csak a saját kis szállodánkat próbáljuk meg a vendégeinknek megmutatni, hanem azokat az értékeket, amik a faluban megtalálhatóak. Mindig törekszünk arra, hogy a vendégeink eljussanak a helyi kistermelőkhöz, a helyi kézművesekhez. Ez egyébként egy ilyen nagyon jó pofa, körforgásos történet, mert azt érezzük, hogy azok a kis vállalkozók, akik éreznek magukban bármiféle képességet, és ez nem csak a növénytermesztés, vagy a befőzés, vagy a lekvárkészítés, vagy az állattenyésztés, hanem legyen az egy kis kézműves klub, vagy bármi olyan, amivel a vendégeink kapcsolódni tudnak rájuk, az egyre inkább fejlődik, tehát így lehet érezni, hogy bátrabban vágnak bele a vállalkozók abba, hogy megéljék a saját tudásukat, a saját képességeiket, mert hogy lesz rá felvevő piac, hiszen mi próbáljuk küldeni a vendégeket, és hogy forog ez körbe, amikor ide jön hozzánk 2 napra egy vendég, akkor azzal megy el, hogy úristen, itt még annyi minden van, és hogy vissza kell jönnöm, mert hogy a 2 nap kevés volt arra, hogy kihasználjak minden lehetőséget, hogy mindenkivel találkozzak, hogy minden programon részt vegyek. Tehát ez generálja egymást, és szerintem ez a lényege ennek az egész térségi összefogásnak.
Hogyan tudja erősíteni egymást az agrárium és a turizmus? Hogyan lehet akár ezt hálózatban is együtt működtetni, vagy összekapcsolni? Kujjáni Katalin, a Kisléptek Egyesület elnöke.
Az agroturizmus Magyarországon egy új jelenség. Azért a nyugati országokban látunk rá számos nagyon jó példát, hogy hogyan tud együtt fejlődni a vidékturizmus, falusi turizmus, agroturizmus. Ma azt jelenti, hogy egy mezőgazdasági üzem turisztikai szolgáltatásokat kezd el végezni. Legyen az egy falusi vendég azt a szolgáltatás, amikor megkóstoltatja azokat a termékeket, megfőzi, amiket ő előállít. Vagy legyen az egy bemutató nap, vagy egy workshop, amikor együtt sajtot lehet gyúrni, vagy az állatokat megfejni, a kisbocit megszoptatni. Ezek mind azok a dolgok, amelyek ma már nagyon izgalmasak, és egy turisztikai attrakció, egy turisztikai desztináció gyönyörűen ki tudja egészíteni a szolgáltatásait azokkal a termelőkkel, akik kinyitják a portáikat, és ezeket a programokat szezonálisan be tudják mutatni.
Van kereslet erre az úgymond élményturizmusra?
A nemzetközi viszonyok azt mutatják, hogy ez a lassú turizmus erre teljesen jön elő. És Magyarországra is kezd betörni. Az elvonulás, az elcsendesedés, a megnyugvás, a kiszakadás, és ennek nagyon jó helyszíne az agroturizmus, hiszen nem csak ki tudunk szakadni, messze kerülünk a várostól, de ugyanakkor azt is megtapasztaljuk, hogy azok a termékek, azok az egészséges termékek hogyan készültek. Tehát a kettő egy nagyon-nagyon jó ötvözet tud lenni, hogyha egy térség fel tud rá készülni.
Most ez az első alkalom, ugye ennek az országos rúcsónak hány helyre mennek még el?
Összesen van 10, másfél éven át fog zajlani ez a rúcsó, az ország majdnem minden tájegységére eljutunk ezzel, helyi vállalkozókat várunk, agroturisztikával, falusi turizmussal foglalkozókat, tehát nem csak termelőket, hanem olyan turisztikai szolgáltatókat is várunk, akik szeretnének együtt gondolkodni a gazdákkal.
A csatornák nem szállítanak vizet, így tovább apadnak a nyírségi víztározók, mely régió egyébként egykor a horgászok paradicsoma volt. A rohodi és a vajatavak már szárazak, most leginkább az oláréti, más néven császárszállási víztározó sorsa foglalkoztatja az embereket. Feszori Sándorral, a Vármegyei Horgászszövetség ügyvezetőivel beszélgetett a kialakult helyzetről Zsoldos Barnabás.
Az oláréti víztározóval kapcsolatban nem tudok túl sok pozitívumról beszámolni, és ez sajnos a hidrometeorológiai viszonyoknak köszönhető. Azzal kell szembesülnünk, hogy egyre kevesebb és kevesebb a víz a víztározóban. A korábbi évtizedekben is megfigyelhető volt bizonyos periodicitás a globális felmelegedés következtében. Ezek a kiszáradásos folyamatok egyrészt gyakoribbak lettek. Korábban az a csapadék, ami egy-egy a szájos évben eltávozott, az a később visszajött. Volt egy bizonyos állandó szintje a talajnak, a talajvízszínnek. Mondjuk vegyük az elmúlt 30 évet, akkor azt láthatjuk, hogy azok a víztározók, amik a megyében létesültek a belvíz összegyűjtésére, elvezetésére, a kor szellemét követve nagyon haladó elképzelések voltak, mert akkor sajnos olyan volt a csapadék helyzet, hogy azzal kezdeni kellett valamit. Eljutottunk a másik végpontra, ennek az első példája a rohodi víztározó és ennek a kiszáradása volt. Ezt követte aztán a vajai víztározó. Ezekből az öblözetekből egyszerűen eltűnt a talajvíz és a belvíz, tehát nem volt, nincs utánpótlása ezeknek a tavaknak. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a császárszállási víztározónak van egy ilyen 300 négyzetkilométeres vízgyűjtő területe, illetve ez nem a víztározója, hanem a 8-es számú főfolyásé. Hogyha valaki Nyíregyházáról Debrecen felé ment a 4-esen Újfehértó térségében, benézett oda a nagy legelőre, akkor elég gyakran azt tapasztalta, hogy ott folyamatosan állt a víz. Ma ez már nincs így. Azok a területek, amik korábban rétlegelő gazdálkodásra voltak hasznosítva, azokat ma már feltörték és szántóföldként kerülnek hasznosításra.
Ha a császárszállási tónál maradunk, a horgászokat hogyan érinti ez? Mert ott stégek vannak, valamikor régen talán még csónakból is horgáztak, lehet, hogy még most is. Leginkább ők azok, akik évtizedeken keresztül biztos horgászhelynek tekintették a császárszállási tavat.
Nagyon rosszul érinti a horgászokat is, elsősorban azokat, akiknek ott stégje van, vagy telke van. Nagyon nehéz megértetni, és nagyon nehezen értik meg, hogy emberi beavatkozásra ebben az esetben nincs lehetőség. Tehát nagyon sokan emlegetik azt, hogy miért nem furunk kutakat, és akkor furott kútból pótolnánk a vizet. Azért, mert ezt egyszerűen a jogszabály nem teszi lehetővé. Ha esetleg változik a helyzet, nyilván kutakat fogunk fúrni. Nekünk nem célunk az, hogy a császárszállás oláréti víztározó kiszáradjon. Nekünk ott kollégáink dolgoznak évtizedek óta, elég sok pénzt fektettünk a víztározóba és annak az üzemeltetésébe, főként a halasításba. Ha most bárki belegondol abba, csak az a halálom, ami a víztározóban van, és az mondjuk elpusztulna, mert annyira lecsökken a vízszint, az nekünk milyen veszteség lenne, az nyilván belátja azt is, hogy azt feltételezni, hogy mi szándékosan szárítjuk a tavat, ez hülyeség, nem tudok erre más mondani.
Volt már ilyen hang?
Persze, hát ezt az interneten rendszeresen megkapjuk, hogy mi direkt nem csinálunk semmit. Mindenféle tévesen felfogott üzleti érdekbe gondolkoznak az emberek, de hát ez már az összeesküvés elméleteknek a szintje.
Ha már az előbb a stégeket említettük, az sem ingyen van a horgász tavakon, nem csak a császárszálláson, hanem máshol is, tehát azért fizetni kell.
Igen, nagyon köszönöm ezt a kérdést, ugyanis nem tudom, hogy milyen indítatásból, és ez nagyon nem használt a közvéleménynek és a horgászok hangulatának, meg a telek tulajdonosok hangulatának. A vízügyi igazgatóság 2026 évre 50 ezer forintra emelte fel a stékhelyeknek a bérleti díját. Elfogadhatatlannak tartom, hiszen tavaly évben ez nem ért el a 20 ezer forintot sem. Maga ez, hogy a horgászat engedélytől többe kerül egy stégnek, illetve a helyének a bérleti díja, és jóformán víz sincs a tározóba, az számunkra elfogadhatatlan.
Sajnos az asszály a tatai vízrendszerre is komoly hatással van, hiszen a tervezetnél jóval lapsabb ütemben halad a tatai öregtó vizének feltöltése, mostanáig a vitorlásokat sem rakták vízre tulajdonosaik. Az asszály országos szinten is egyre látványosabb méreteket ölt, a víz megtartása a tatai szakemberek számára is óriási kihívás. A mederből majd fél méter hiányzik az ilyenkor szokásoshoz képest, Drexler Anna információi.
Azt már hetekkel ezelőtt borítékolták a szakemberek, idén nem lesz könnyű elérni az üzemrendnek megfelelő vízszintet a tatai öregtóban. És bár a hullámok ma már elérik a partot, valamennyi eső is segített a napokban, a vízisportok és a bőséges vízmegtartást biztosító üzemszint még messze jár. Egészen pontosan 50 cm-nyire, hiszen a vecserei zsilip mércéje 130 cm-t mutat. Ez azt jelenti, hogy mintegy 1 millió köbméterrel kevesebb víz van a tóban, mint általában ilyenkor. A részletekről Molnár András az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője beszélt.
Április 1-4 mm csapadékot hozott, ez kritikusan kevés. Megelőzte egy március, február, január, mindegyik igen kevés csapadékkal rendelkezett. Hiába volt hó januárban, igazából nem okozott vízszint emelkedést, az öregtóban nem volt olyan szabad vízkészlet belőle, az nagyon szépen beszivárgott, mezőgazdaságnak jól is jött. Felső vízgyűjtőn ez az aszályos helyzet ugyanazt okozza, mint itt lejjebb is, hogy ki vannak száradva a medrek. Nagyon kevés, éppen minimális víz folyik mind az Átaléren, a tatabányai szakaszon, amit próbálunk megtartani, de hát ahogy látszik a hátunk mögött is, hogy igen erősen fúj a szél, hát ez most nem kedvez nekünk, mert 2-4-szeres ilyenkor a tópárolgása egy nyugalmi időszakhoz képest.
A vízügyi szakemberek elsősorban a tovább engedett vízmennyiséggel tudnak máshogy gazdálkodni, de itt sem végtelenek a lehetőségek, hiszen az alsóbb vízfolyások ökológiai vízpótlását így is fenn kell tartani.
Alattunk a Ferencmajori halastavak, réti tavak irányába visszafogunk minden lehetséges vízmennyiséget. A Ferencmajori tavak feltöltése az megoldható a fényes források vizeiből. Hát ilyenkor azért szoktunk adni a mikrovénnyárokba vizet, de most ott helyi vízkormányzással tudják ezt kezelni. A réti tó az a kismosóból kapná főleg a vizet, de a réti árkon is tudunk vizet kiadni, most sajnos ez nem lehetséges, úgyhogy ott is alacsony a vízszint, nem érték még el az üzemi vízszintet. Más ilyen nagyon észrevehető dolog jelenleg még nem volt. A fölöttünk lévő tavak, a Kiskacsás, Nagykacsástó, a Derítőtó, igazából átfolyásos tavak, amit oda kiadunk vizet, ott maximum a párolgás az, ami veszteségként jelenik meg, az nem mértékadó így a tó szempontjából. Szóval, amit kiadunk vizet, annak a 90%-a vissza is érkezik hozzánk, az Átalérbe szépen összegyűlik és jön le az öreg tó fele.
Már az elmúlt napokban hullott néhány milliméter csapadék Tata környékén, ez jelentős lefolyást nem eredményezett a vízgyűjtőn, az egyébként is kiszáradt talaj hamar magába szívta a nedvességet.
A vizet akkor lehet megtartani, hogyha van. Dombvidéki jellegű a megyénk. Nagyon sok fele gondolkozunk mi is, hogy hol lehet vizet visszatartani, illetve itt januári időszakban, meg már tavaly ősszel elkezdtünk olyan helyeken ilyen próba projekteket csinálni, ahol vizet vissza lehet tartani. Komárom Almás fűzítő térségében az egyik legjelentősebb a szőnyfűzítői belvízcsatorna, amit ilyenkor a tavaszra készülve régen mindig szárazon tartottunk. Most a korábbi aszályos évek tapasztalat alapján ott is megfogtuk a vizet és visszatartottuk. Többi helyen a dombvidéki jellegű részeken ott igazából csak ilyen lokális, nagyon kis szakaszokon lehet megfogni a vizet. A 2022-es év ennél aszályosabb volt, szárazabb volt, mélyebből is indultunk a vízkészletekkel, akkor augusztusban értük el az üzemvízszintet, de azért egész nyáron ilyen 175-180 centi között tudtuk tartani. Hát idei évben szerintem azért itt bejön egy-két májusi eső, nagyon fogunk figyelni rá, hogy egy cseppnél se menjen el több, mint amennyi szükséges, és mindent próbálunk megfogni az öregtóba, illetve a környező tavakba. Mindenki a nyárra próbál készülni, hogy minél magasabb vízszinttel induljunk el a nyárnak, mert bizonytalan, hogy most májusban mennyi víz lesz. Most már tényleg elmondhatjuk, hogy a májusi eső aranyat fog érni.
Újabb nyugat-dunántúli városról derült ki, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak közterületeken. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot, de további kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek. A vizsgálatok tovább folytatódnak. Varga Tünde összeállítása.
Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
Mondta el korábban rádiónknak egy szombathelyi hölgy. Április 13-án derült ki, hogy a térség aszbeszttel szennyezett, miután az ottani 24 utcát ausztriai kőbányákból hozott kőzuzalékkal terítették le. Szombathely után aztán több nyugat-dunántúli városban is kiderült a veszélyes azbeszt jelenléte, múlt héten pedig bejelentették, hogy zalaegerszegi közterületek is érintettek. Balai Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
Április 30-án jelent meg az a kormányhatározat, amelynek alapján mi ezt be is tartva azonnal elkezdtük az összes olyan közterületnek a felmérését, ahol esetleg előfordulhat ilyen azbeszt szennyeződés. Ez azt jelenti, hogy a kollégáim április 30-tól kezdve folyamatosan bekérték az összes helyben dolgozó, kivitelező cégtől, vállalkozástól az adatokat, igazolásokat, szerződéseket. Beérkezett adatokból az derült ki, hogy 3 érintett helyszín is lehet. De az is lehet, az nekem természetesen nem volt elég, hiszen ilyenkor van egy protokoll, ezért elvégeztettük akkreditált laboratóriumban a mérést is. A mérési eredmény tegnap érkezett meg, és így aztán valóban hivatalos megerősítést nyert a 3 érintett helyszín. Az egyik a Kisfaludi és Mártirok útja sarkán lévő parkoló.
Mekkora ez körülbelül?
Ez egy 100 férőhelyes parkoló, tehát egy nem túl nagy, de azért egy sarokteleket elfoglaló parkoló, illetve egy külső városrészben 2 kis utca, az Áfonya utca és az Estike utca. Miután kiderültek ezek a hivatalos adatok, mi azonnal a szükséges lépéseket megtettük. Tegnap rendelkeztünk a parkoló lezárásáról, most pedig egy ideiglenes fedést is kap, majd lefóliázzuk a teljes területet. Másrészt pedig elrendeltük a 2 érintett utcában a 10 km/h sebességkorlátozást. De a végső megoldás az természetesen az lesz, hogy a zuzadékburkolat eltávolítása után aszfaltburkolattal zárjuk le ezeket a területeket. Viszont nem olyan egyszerű ezt csak úgy kivitelezni. Azonnal lépésként mind a 3 területet megterveztetjük, ezután engedélyeztetjük, ezután következik majd a kivitelezőnek a beszerzése, a szerződéskötés, és a forrásbiztosítás után pedig maga a kivitelezés. Úgyhogy nagyon próbálunk a lehető leggyorsabbak lenni, de ez néhány hónapot még igénybe fog venni.
Szombathelyen, amikor ez kiderült, ott nagyon megijedt a lakosság, meg is kellett nyugtatni a lakosságot, bár még most friss ez az információ, de keresték-e meg, jutott már el önhöz a lakosságtól bármilyen információ?
Természetesen is egy nagyon aktív kommunikációt végzünk mi is a lakossággal, hiszen állandó kapcsolatban vagyunk velük, minden felvetésre szeretnék válaszolni a közösségi médiában is, számos nyilatkozatot is adtam. Az a szerencsénk, talán a szerencsétlenségben, hogy Szombathelyhez vagy Vás vasmegyei településekhez képest Zalaegerszeg egy kicsit távolabb van. Így az érintett szennyezett kőzuzaléknek az ide szállítása nyilván más anyagi körülményeket, kereskedelmi, céges szempontból is más anyagi ráfordítást vet fel. Így aztán mondjuk pont a szombathelyi kollégáinkhoz kapcsolódóan velük összevetve azért az zalaegerszegi 3 helyszín az jóval kevesebbnek és jóval könnyebben kezelhetőnek tűnik.
Tehát akkor most már kimondhatjuk, hogy több valószínűleg Egerszegen nincs?
Ezt egyelőre a mostani határidő előtt másfél nappal rögzített tudásunk alapján 3 érintett helyszín van. Ezek persze csak a közterületek, az önkormányzati területek, emellett természetesen ugyanúgy, mint más településeken, sajnos magáningatlanok esetében magántulajdonosok sajnos vásároltak, akár közvetlenül az osztrák bányáktól, akár jellemzően kereskedőktől olyan anyagot, amit leterítettek az udvaraikban, leterítettek kocsi feljáróhoz, és ott bizony előfordulhat számos esetben még további szennyeződés.
Eközben a nyugat.hu információi szerint Gajdos László leendő élő környezetért felelős miniszter tegnap bejelentette, hogy a héten Nyugat-Magyarországra utazik az szennyezéssel érintett térségek felmérésére.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Váci Viktor. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Váltóhiba miatt Fonyód és Kaposvár között pótlóbuszok közlekednek most reggel. Az ország többi vasútvonalán rendben zajlik a vonatközlekedés. A Szerencs Sátor-Jaújhelyi vonalon ezen a héten vasárnapi karbantartás miatt naponta 6 és 20 óra között minden vonat helyett pótlóbuszok közlekednek, jellemzően 20-30 perccel hosszabb menetidővel a vonatokéhoz képest. Ugyancsak karbantartás miatt Vésztő és Szeghalom között pótlóbuszok járnak mától 28-áig. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen, 6:01. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balog Tamás. Hamarosan a Központi Statisztikai Hivatal adataiból szemezgetünk, melyekből például az is kiderül, hogy az elmúlt 10 évben a képzettséggel rendelkező gazdászok száma 58%-kal nőtt. További érdekességek majd 6 óra előtt, most hírek következnek a stúdióban. Gábor Anikó.
Jó reggelt kívánok a szerkesztő Harcsás Gergely nevében is. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, a 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az asszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. A családi kedvezmények igénylésekor elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet az adóbevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akcióban 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A részletes időjárást Balogh Tamástól hallják.
Köszönöm szépen. Budapesten 7 fokos a hajnal, még Győrben 4 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 5 fok, Sopron ugyancsak 5 fok, Szombathely 2 fok, Pápa 1 fok, Veszprém 4 fok, Székesfehérvár 6 fok, Szentgotthárd 2 fok, Zalaegerszeg 4 fok, Keszthelyen 3 fokos a hajnal. Nagykanizsa 2 fok, Kaposvár 4 fok, Siófok, erős délnyugati szél fúj és 10 fokot mértek. Pécs 4 fok, Paks ugyancsak 4 fok, Baja 5 fok, Kecskemét élénk nyugati szél fúj és 6 fokos a hajnal. Eger 6 fok, Széchenyi 3 fok, Miskolc 7 fok, Szolnok 6 fok, Karcag 7 fok, Debrecenben élénk nyugati szél fúj és 8 fokot mértek. Nyíregyháza 7 fok, Záhony 9 fok, Szeged 6 fok, Békés Csaba 7 fok, Kékestetőn erős északnyugati szél fúj és 0 fokos a hajnal. 6:04. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. 2 év szünet után újraindul az Ovikert program.
Ez egy nagyon fontos üzenet ennek az egész programnak, hogy ahol már úgymond elvetettük a magot, és hogy tudják, és fontos, hogy ezt a körzeti nevelést, ezt ilyen gyakorlatilag forrámban végezzék, ott hál' Isteneket vitték is tovább.
Aztán utolsó utáni pillanatban érkezett kis csapadék a baranyai földekre.
És ami még nagyon jó, hogy 20 fok alatt marad a hőmérséklet 2 héten keresztül, tehát a növények tudnak regenerálódni, föl tudják venni a tápanyagot, maguk ki tudnak telni.
A sok hetes aszály végén a megye mérhető mennyiségű esőt kapott, ami életmentőnek bizonyult az őszi és tavaszi vetésnek is. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A bor
porszőlők alapvetően különböznek a csemege szőlőfajtáktól. Még utóbbinak legfontosabb értékét például a gusztusos megjelenés jelenti, addig a borszőlő meghatározott értékmérője a belőle készült bor minősége. A hazai ültetvényeken megtalálhatók a Kárpát-medencében őshonos tipikus magyar fajták, illetve a betelepített és a világfajták egyaránt. Bozsik gazda beszélgetése.
Kocsis Pál 1884-ben született és 1967-ben halt meg. Híres kecskeméti szőlőnemesítő volt. Dr. Hajdú Edit szőlőnemesítőt kérem, hogy mutassuk be a jeles mestert, hiszen a kocsis érma talán az egyik olyan fajta, amelyet nagyon sokan ismernek.
Pali bácsi sok fajtát állított elő, sok hibridet. Illés Sándor, a temerini nagy magyar újságíró és költő készítette a Homok óriása című könyvet, ami Kocsis Pál életéről szól.
Talán sokan nem is kötjük Kocsis Pál nevéhez azokat a jeles csemegeszőlőfajtákat, amelyeket mind a mai napig termesztünk.
Ezek között említem az Attillát, szeptember második felében érő muskotályos fajta, gyönyörű szép a megjelenése. A Gloria Hungariae, csodálatos fajta, vízigényes, ha megfelelő mennyiségű vizet kap, óriási bogyói vannak. Talán a legnagyobb fajtája az írsai olivér, borkereskedőről nevezte el, szegény volt a Pali bácsi, és az írsai olivér fajtájának a terméséből bort készített. És azt mondta, hogy ha jönnek a borkereskedők, akkor nagyon-nagyon nagy segítségére fog szolgálni az a pénzmennyiség, amit adnak érte, és aki az első vásárló lesz, arról fogja elnevezni a fajtáját. És az első borkereskedő írsai olivér volt, és azóta ez írsai olivér.
A pölöskei muskotályos szőlőoltványt hol lehet beszerezni?
A pölöskei muskotály nevű szőlőfajta 1979-ben kapott állami elismerést. Véleményem szerint nem lehet gond a beszerzése, hiszen ma is rendszeresen szaporítják. A pölöskei muskotály fajtát dr. Szegedi Sándor nemesítette Kecskeméten. A legendás mester már sajnos nincs közöttünk.
Kimondottan a rezisztens csemegeszőlő fajtákat nemesítette.
Hajdú Edit nemesítő.
Említem az Eszter Fanni pölöskei muskotály terész fajtákat, de emellé besorakozott a Lidi. Egy húspiros színű, nagyszerű fajta.
A németek nagyon figyelik ezeket a fajtákat, hiszen az Eszter is azért Eszter, mert a németek is felkarolták, illetve a terészt már láttam úgy, hogy Tereza németesen írva.
Igen, és most ők már termesztik, és annak a tudatába, hogy kevesebb vegyszert használnak. Sőt, a magyar fajtákat versenyeztetik a német rezisztens fajták mellett, illetve egyéb országokból importált fajták mellett, és azért büszkén mondhatom, a miénk közül az Eszter, a Fanni, Palatina nagyon szépen szerepel, a Nero, és azért ez nem mindegy, amikor a lapokban megjelenik, hogy első helyre került, vagy második helyre került a magyar rezisztens csemegeszőlő fajta.
A pölöskei muskotály az miért nem kecskeméti muskotály lett például? Lehetett volna, mert itt született.
A pölöskei muskotály az fajta kísérletbe került Pölöskére, az Zala megyébe, és igazán ott figyeltek fel a nagy értékére, és akkor a nemesítő nagyvonalon azt mondta, hogy ha ott tudják értékelni a fajtát, akkor legyen a Pölöskének a muskotája, vagyis pölöskei muskotály.
Ne feledjék, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. A telefonszám 061-328-7300. Két év szünet után újra indul az Ovikert program. Akinek van saját kertje, tudja, mennyivel más az íze az ott termett paradicsomnak, mint amit a boltban veszünk. Stiller Tamás séf ezért is találta ki több mint 12 évvel ezelőtt az Ovikert programot, mely az egészséges életmódra nevel, de nem titkolt célja a háztáji gazdálkodás újraélesztése, illetve a kertészkedésen keresztül a felelősségteljes munka megismertetése is. Pirisi Csenge beszámolója.
Innentől végig jó, és akkor, ahogy megbeszéltük a ásást, hát családi egészségnapunk keretében szülőapukák vannak, akik nagyon aktívan segítenek.
Miket ültettetek ide?
Paradicsom, paprika és bab.
Szoktatok gyümölcsöt vagy zöldséget enni?
Szoktunk óvodával, meg otthon is szoktunk.
És miket szoktatok enni? Van kedvenced is köztük?
Mandarin.
Mandarin szereted?
Szeretem a legjobban.
Mit esztek még? Mit szoktatok enni?
Szoktunk óvodával narancsot, szoktunk almát, szoktunk banánt, meg szoktuk ucolni, és úgy szoktuk megenni.
És mit szólsz ahhoz, hogy majd ti fogtok kertészkedni itt az uvoda udvarán? Izgalmas, hogy ti fogjátok majd nevelgetni a zöldségeket?
Igen, igen.
De mit szeretnél majd ültetni?
Mandarint. Úgy kell, hogy el kell lásni.
A magot.
Igen.
Kisebb szünet után most újraindult az Ovikert program. Új lendületet kapott maga a kezdeményezés?
Stiller Tamás Séf, az Ovikert program ötletgazdája.
12 éven keresztül ugye leginkább saját magam finanszíroztam. 2 évig ugye szülési szabadságon voltam, hogyha úgy vesszük, mert ugye a pici fiunk mellett kellett többet lennem. Úgyhogy most mondjuk azt az ős magot kerestem meg elsőkörben, akik már egyébként is benne voltak, mint ahogy eddig is, ők mindig ugye újra és újra jelentkeztek. Csak palántában gondolkodunk most az idei évben. Leginkább ez a visszatérésről szól. Sok helyen ugye nyugdíjasok lettek a régi vezetők, az újakkal még ugye nincs kapcsolat, tehát most picikét úgy érzem, hogy az elejéről kezdjük az egészet, de alapvetően a folytatás az mindenféleképpen fontos volt, és mintha mindenki mondta is, hogy attól, mert hogy én nem voltam 2 évig, mindenki folytatta, és ez egy nagyon fontos üzenet ennek az egész programnak, hogy ahol már úgymond elvetettük a magot, és ugye tudják, és fontos, hogy ezt a környezeti nevelést, ezt ilyen gyakorlatilag formában végezzék, ott hál' Isteneket vitték is tovább.
Mit gondolsznak azokat a földterületeket, azokat az ágyásokat, amiket ugye együtt indítottak el?
Van, ahol már be is ruháztak magas ágyásra, tehát több helyen. Ezt egyébként tapasztaltam is, tehát azokban a akár városi, de egyébként azokon a területeken, ami akár kultúrületről van szó, bárhol a megyében, vagy vidéki óvikban nem tudnak ugye ezt egyszerűen beleütni a lásod a földbe, mert annyira kemény. Ugye letaposták a gyerekek már nagyon régóta, és ugye ott szükséges volt az, hogy magas ágyásban tudjanak kertészkedni. Valahol majd egyébként hosszú távon az szükség lesz majd fölcserékre is, legalábbis, hogyha majd olyan helyeken járok, akkor ezt majd fölvetjük, a későbbiekben meg majd igyekszünk már ezt megvalósítani.
És milyen növényeket, milyen zöldségeket gondoznak most?
Hát az idei szortiment gyakorlatilag hasonló, mint ami eddig is volt, ugyanúgy a koktélparadicsom, amit a gyerekek ugye nagyon szeretnek, uzsonnákhoz is könnyű adagolni, illetve ugye a paprika mellett cukini vagy tök, fűszernövények, paradizsán, tehát ilyesmikre lehet majd számítani, de ugye alapvetően, ahogy mondtuk is, hogy már van, ugye folytatták, és az azt is jelenti, hogy sok helyen már egyébként ültettek is, de azért még ha fér, akkor nagyon szívesen várják, hogy én is érkezzem a növényekkel.
A cukini vagy a paradizsán, ezek nem azok a zöldségek, amikkel talán minden nap találkoznak a kicsik.
Ha úgy veszük, akkor ezek azért mégis a kicsik, talán a divat növények, tehát azért fel tudják ők ezt használni, de azért kell nyilván az egyeztetés, hogyha azt mondják, hogy ők ezt most inkább lecserélnék, inkább legyen, akkor még 5-tel több paradicsom mindenhol, de az biztos, hogy az gyerekek meg fogják enni, szerintem az a legfontosabb. És akkor, hogyha mindannyiunk vagy, akkor május közepétől el lehet kezdeni a palánták szállítását, és akkor ültetünk együtt a gyerekekkel megint egy jót.
A magyar mezőgazdaság a hazai GDP körülbelül 3%-át adja. Az elmúlt 10 évben a gazdaságok száma 33%-kal csökkent, míg a képzettséggel rendelkező gazdászok száma 58%-kal nőtt. Ilyen és ehhez hasonló adatok derülnek ki a Központi Statisztikai Hivatal agrárcenzusain és gazdaságszerkezeti összeírásain. Az előbbi 10 évente, utóbbit 3 évente tartják, a soron következőt május 15-e és július 15-e között írják össze. A riporter Kulik Bence.
Itt vagyok a KSH székházában Tóth Péter főosztályvezetővel, és mindenek előtt beszéljünk a módszertanról, illetve hogy mi is a gazdaságszerkezeti összeírás, miket várnak ezektől az adatoktól, hogyan működik a módszer és mi lesz a folyamata.
2026-ban május 15 és július 15-e között hajtjuk végre az aktuális mezőgazdasági gazdaságszerkezeti felmérést. Ez a mostani felmérés illeszkedik a gazdaságszerkezeti felméréseknek az ütemtervébe, hiszen ilyenekre 3-4 évente kerül sor, 10 évente teljes körű mezőgazdasági összeírásokat, agrárcenzusokat is végrehajtunk. A mostani felmérés során is a gazdaságoknak a szerkezetére arra leszünk kíváncsiak, hogy mekkora területen gazdálkodnak, mennyi állatot tartanak, itt a fő mezőgazdasági használatoknak a nagyságára leszünk kíváncsiak. Kérdéseket teszünk majd fel arra vonatkozóan, hogy hány évesek a gazdálkodók. Nagyon fontos kérdés lesz majd az is, hogy milyen legmagasabb mezőgazdasági végzettséggel rendelkeznek, illetve az idei felmérés még kiegészül egy külön blokkal, amely a trágyatárolással, illetve az állattartás épületeivel foglalkozik. Most 2026-ban egyébként a megválaszolandó kérdéseknek a felét különböző adminisztratív adatforrásokból tudjuk átvenni, ezzel tudjuk egyébként az adatszolgáltatóknak a terheit is csökkenteni, illetve így lesz költséghatékony majd a felmérésünk. Összességében 66 ezer gazdaságot érint ez a mostani felmérés, ebből 14 ezer a mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezeteknek a száma, illetve 52 ezer egyéni gazdaság lesz majd érintett a mostani felmérésben. Fontos elmondanom azt is, hogy az érintettek, akiknek kötelező egyébként a részvétel, postai úton vagy e-mailben kapnak tájékoztatást arról, hogy hogyan tölthetik ki a kérdőívet, illetve hogyan válaszolhatnak a felmérőknek. Május 15-én indul az online szakasz, és egyébként május 31-éig lehetséges az online kitöltés. Aki él ezzel az online kitöltés lehetőségével, őket nem fogják összeírók majd felkeresni a következő szakaszban. A következő szakasz az június 1-én indul, és egészen július 15-éig tart, és az ország 969 településén közel 400 összeíró fog majd dolgozni. És egyébként amellett, hogy személyes kikérdezéssel történik majd a felmérés, telefonos válaszadásra is majd lesz lehetőség.
Érdekes adat, hogy 2013 és 2023 között nagyjából a harmadával csökkent a gazdaságok száma. Szó volt a koncentrációról. Egyrészt a koncentráció mekkora okot jelent, másrészt vannak-e egyéb okok?
2013 és 2023 között közel harmadával csökkent a gazdaságok száma. 2023-ban alig 196 ezer agrárgazdaság működött Magyarországon. Azt láttuk, hogy ebben a 10 éves időszakban elsősorban az állattartó gazdaságok hagyták abba a tevékenységüket. Most már a gazdaságoknak az alig 1/5 tartozik az állattartók közé, míg 70%-uk az a növénytermesztők közé tartozik. Itt több ok is van egyébként, hogyha megnézzük az uniós támogatáspolitikát, akkor az elsősorban a növénytermesztőket segíti. Emellett az állattartókat az elmúlt években jelentősen sújtották a különböző állatbetegségek is, gondoljunk itt a afrikai sertéspestisre, baromfi influenzára, tehát az állattartók sokkal jobban voltak kitéve a különböző külső körülményeknek, és egyre inkább hagytak föl a tevékenységükkel az elmúlt 10 év során. Meglátjuk, hogy ez a tendencia folytatódott-e, majd a 2026-os adatokból friss aktuális képet kaphatunk majd róluk is.
Maradnék itt picit még a koncentrációnál, ugye 10 évente van agrárcenzus, és 3 évente van gazdaságszerkezeti összeírás. Változott az elmúlt 10 évben mondjuk a medián földterületeknek a nagysága?
Változás történt nem csak az átlagos, hanem a medián értékek esetében is. Például a szántó esetében 20-30%-ra nőtt az átlagos birtokméret. Gyep esetében nagyjából egy ilyen stabil birtokméret alakult ki, illetve nem változott ennek a nagysága. Hogyha a medián értéket nézzük, hogyha megnézzük a szántót, ott például ez a medián érték, ez 5 hektár. A gyep esetében egyébként 3 hektár volt 2023-ban a medián érték, a gyümölcsös művelési ágnál 0,8 hektár, míg a szőlőterületeknek a medián értéke az 0,3 hektár volt. Itt is volt egy kisebb növekedés egyébként, de nem olyan látványos, mint hogyha az átlagos méreteket nézzük.
Utolsó utáni pillanatban érkezett kis csapadék a baranyai földekre. A sok hetes aszály végén a megye mérhető mennyiségű esőt kapott, ami életmentőnek bizonyult az őszi és tavaszi vetésnek is. Az őszi búza, árpa ráadásul már kalászol, ami azt jelenti, hogy június elején kezdődik majd a betakarítás, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Bicsák Eszter Rittlinger Józseffel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökével a Somberek melletti árpa táblán járt. Ez a tábla ritka kivétel, jó termést ígér.
Nagyon szép, és most hogy örül ennek az esőnek? Hihetetlenül erős, nagyon magas, és gyönyörűek a kalászok is.
Körülményekhez képest igen, nagyon szép és nagyon ígéretes is. Volt itt egy gazdatárs, mondta, hogy ilyen 7-8 tonna van benne, mondtam, hogy majd nyugtálva dicsérjük a napot, de mindegyik nagyon ígéretes, ha így marad, akkor itt azért bőtermést tudunk aratni.
Nem gondoltam, hogy esőben érkezem ide, hogy áll most Baranya vármegye.
Ahogy végignéztem reggel a térképen, azt konstatáltam, azért Baranya nagy része kapott, hál' Istennek. A Duna vonalától jobbra-balra érkezett az eső, különböző mértékben, ilyen 1 mm-től 10 mm-ig. Szigetvári részen volt egy kisebb területen, ahol 16 mm is volt, életmentő volt, azt mondtam, a 24. óra után vagyunk már 1-2 másodperccel. Hát nagyon sajnálom azok, ahol nem esett az eső, és ami még nagyon jó, hogy 20 fok alatt marad a hőmérséklet két héten keresztül, tehát a növények tudnak regenerálódni, föl tudják venni a tápanyagot, maguk ki tudnak telni a repcébe, és azért én úgy gondolom,
egy kicsit a becek meg tudnak erősödni benne, a magok is, az árpába is, buzába is, azt láttuk azért már, hogy a korai fajta buzák most már elkezdtek kalászolni.
Ugye az árpa is, buza is nagyon sok helyen látni.
Az árpa az igen, adnak már lassan itt az ideje, ott is azt mondom másfél-két hét előre vagyunk, de egy buza május 5-én, 6-án elkezdjen kalászolni, erre én 30 év óta gazdálkodom, még nem nagyon volt példa, nem emlékszek nagyon rá, és hát természetesen az, hogy a szár tömeg is nem olyan nagy, nem olyan magas, tudjuk, hogy mitől van az. Viszhiány alakult ki, a vegetáció miatt ő magot szeretne termelni, ezért kifejlesztette a kalászt, elkezdte kitolni. Van olyan gazdálkodó, aki elkezdte volna az első gombázást, a növényvédelmet, de hát most meg fogja várni a másodikat, mert egy héten belül ez már teljes kalászolásba és virágzásba fog kerülni. Mondtam neki, hogy egy kicsit várnék még vele, ha természetesen még csapadékosabbra fordul, akkor meg kell csinálni a lombvédelmet.
Mi a helyzet a napraforgóval, kukoricával, a frissen vetett növényekkel?
Igen, a tavaszi vetési növények is lassabban fejlődtek, a talaj nagyon-nagyon fölmelegedett, tegnap is 27-28 fok volt, tegnap előtt szintén, azért ez nem megszokott a májusi időjáráshoz képest, ez a normál időjárás, ez a 20-22 fok környéke, amit itt előre vetít. Én úgy gondolom, hogy ezek is most, ahol természetesen esőt kaptak, azok a növények föllélegezhetnek, ahol nem, ott természetesen tudjuk, hogy a napraforgó igyekszik lefelé, növeli a gyökértömeget, próbál a víz után menni, tudjuk, hogy a napraforgó akár képes egy méterre is lemenni, kizsarolja a vizet a talajból.
Hát a kukorica az nem.
Kukorica sajnos nem, mert ott bojtos gyökérre fölül támasztó gyökerei vannak. Abba 10 centiben még úgy, ahogy találunk vizet, de azt látjuk sajnos, hogy van egy talajszondám, hogy a 35 centi alatt már vízkészlet semmilyen nincsen. Sajnos a természetes körforgás szakadt meg.
A megyének melyek a kritikus területei, ha itt a vízkörforgásra gondolunk? Mert mondjuk pont ahol most vagyunk, Kelet-Baranya sem a szerencsésebbek közé tartozik.
Igen, hát a szerencsés területek azok mindig a nyugati területek, és a nyugati oldaltól, ahogy jövünk a Duna felé, azok voltak mindig a gyengébb területek. Pécs vonaláig úgy még jó ellátottság, a nyugati része nagyon jó ellátott volt, és itt voltak a kevésbé jó ellátott területek is. Sajnos itt az a baj, hogy 2017 óta már elkezdődött a vízhiány, és ez már csak hatványozódik.
Ez már majdnem 10 éve.
Igen, és azt láttuk azért, hogy nagyon örültünk neki, hogy télen megjött a hótakaró. Örültünk neki, hogy a szép lassan le fog szivárogni. De amit említettem, hogy van talajszondám, de azt vettem észre, hogy 40 centi alá nem szivárgott le. 40 centi alatt nem tudott föltöltődni, nem ért oda le sajnos. Annyira elszívta a felső réteg, és még egy dolog, amit figyelembe kell venni a gazdálkodóknak, nagyon-nagyon megnövekedett a szél. A
szeles napok száma egyébként most is azért jöttünk be, mert egyszerűen borzasztó szél fúj.
Igen, belegondolunk, akkor a szél az nem csak szárít, hanem a vegetációba a párát a növény körül elviszi, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szeles napok száma is nagyon-nagyon befolyásolja az időjárásunkat, és hát a légkörbe természetesen sajnos a légköri aszályt ő okozza legjobban.
Vajon mire lesz elég a napokban lehullott csapadék? Eddig az volt a fő szabály, hogy az őszi vetésű növények és napraforgóhoz jövedelmet, ebben az évben azonban megdőlt ez a képlet. Szinte az egész ország területén alig volt néhány milliméter csapadék márciusban és áprilisban, ez pedig azt eredményezte, hogy síralmas képet mutatnak a szántóföldek. Ugye érkezett a napokban csapadék, de ez még kevés ahhoz, hogy hátradőljenek a növénytermesztők. Gyarmati Péter információi.
Az elmúlt, hát mondjuk úgy 48 órában lehullott csapadék az némiképp felfrissülést adhatott, de erre a problémára semmiképpen nem megoldás.
Egy évnyi csapadék hiányzik, olyan, mintha egy évig nem esett volna az eső, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
A napokban hullott csapadék az mit segített? Mit segíthetett a szántóföldi gazdálkodóknak, a növénytermesztőknek? Mit lehet látni?
Minden egyes szem csapadék segít, minden cseppre szükség van. Amit talán vízügyes szempontból elmondható ezzel kapcsolatban az az, hogy egyrészt a belvíznek az úgynevezett feltétlen leürítése a vízügyigazgatós rendszerében, ami ugye korábban gyakorlat volt, ez már 2020-ban megszűnt. Annak érdekében, hogy egy újabb vízhiányos évnek, ami az idei, és amit vártunk is, a lehető legnagyobb megtartott vízkészlettel várjunk neki, ezért a vízmegtartás szabályozott formában, és a korábbi üzemrendeknek az egységes módosításával hajtottuk, és hajtjuk is végre. Így elmondható, az, hogy a kedvezőtlen hidrometeorológiai viszonyok ellenére, ami idén télen tavasszal jellemezte időjárásunkat, 140 millió köbméterrel több vizet tartott meg a vízügyi ágazat, mint az előző év azonos időszakában. Illetve a május elejé állapot szerint a megtartott víz mennyisége a duzzasztott víztereinkben, és itt elsősorban a Tiszatóra, illetve a Körösvölgyre gondolok, illetve a csatornákra, tehát a csatornák medrére és a tározókra, együttesen 615 millió köbméter. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a helyzetnek a tartós javításához nem elég az állami rendszereknek a vízterülete, tehát az a terület, ami rendelkezésre áll, ki kell juttatnunk a vizet a tájba, és ugye ehhez keressük mindenképpen az együttműködést a civilekkel, a mezőgazdasággal. Ez most már folyamatos több év óta.
Szólát Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnöke. Amikor idejöttem önhöz, előtte beszéltem néhány gazdával, növénytermesztőkkel, állattartókkal, az nem volt egy reprezentatív kutatás, de azért néhány embert megkérdeztem. Azt mondta nagyjából mindenki, hogy ez a jelenlegi év, ez erősebben aszályos év a 26-os, mint a 2022-es volt. Van, aki azt mondja, hogy szénát pénzért sem fog eladni senkinek, ószénát sem, nincsen szálas takarmány, nem is lehet venni. A termesztők meg azt mondták, hogy már itt-ott azért elkezdték betárcsázni az őszi vetéseket, mert felsárgult a gabona, és nem tudják, mi lesz a tavaszi vetésekkel. Milyen általános helyzet van most, meg hangulat?
Így van, számos kihívással nézünk 2026-ba szemben. Ugye a 2022-es év az egy ilyen viszonyítási év, referencia évvé vált.
Az a bázis év
most volt, már. Az volt az a korábbiakhoz mérten kiugrón nehéz asszállyal terhelt év, de a tavalyi év is már ettől nehezebb volt, és hamarabb következett be, mondjuk a Tiszán a legalacsonyabb vízállás, mint ahogy ez 22-ben volt. Halmozódnak ezek a problémák, és hát azok a hidegek megjöttek, mínusz 9 fok is volt április közepe tájékán. Az meg gyakorlatilag a gyümölcs termésnek a jelentős részét elvitték. Nyilván ez nem használta a gabonaféléknek, a lucernának sem, és más tekintetben is. Borzasztóan mondatottak a kelések, egyrészt száraz talajba kerültek a vetésnek egy része, másrészt pedig ezek az éjszakai lehűlések mind a kukorica, mind a napra forgó esetében egy nagyon mondatott kelést idéznek elő. És ráadásul ez asszállyal párosulva jelentős vatkát is jelent, mert a szegény állatok azok nyilván valamilyen formában a másnap, akkor vegetatív vízből, a növényből próbálnak vízhez jutni. Nagyon lassan, mondatottan kellő kukoricát meg napraforgót dézsmálják, ami összességében egy rendkívül rossz hangulatot, és ebben az évben egy aránylag borulátó jövőképet is előrevetít a gazdálkodók részére.
Hajdú-Biharban vannak olyan térségek, ahol márciusban és áprilisban 1 milliméter csapadék volt, ott nem csoda, hogy nem kelt ki a kukorica, és az sem, hogy be kell tárcsázni a búzát. Hatalmasok a veszteségek, mondta Szólát Tibor. A gazdák a napraforgóban bíznak, és abban, hogy a hét második felében megérkezik az ígért nagyobb mennyiségű csapadék.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.
Adalmi célú reklám.
A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.